Szevasztok, ez itt a Bitdoc podcast csatornája, és soron következő beszélgetésünkre Szél Bernadett, korábbi országgyűlési képviselő, jelenleg kutatóval beszélgetünk az Invisible Nation, azaz Láthatatlan Ország című filmről, ami a 2024-es Bitfen ott lesz. Még sokszor elmondjuk, de január 25. február 2-a között vetítjük többször országszerte. Ez egy 2024-es film, Vanessa Hope rendezte, és ezen a ponton akkor most átadnám a szót, és egyből egy érzelmi kérdéssel kezdném. Láttad a filmet, Bernadett, mi volt az első érzésed, amikor megnézted?
Én is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon büszke vagyok rá, hogy erről a filmről beszélhetünk, mert szerintem ez egy borzasztóan fontos film, és az érzéseim is ennek megfelelőek voltak, mert nagyon érdekesnek tartottam, hogy elvileg egy korábbi elnöknek a működését mutatja be a film, de azt hiszem, abban a kultúrában nem is lenne az elfogadható, hogy egy ilyen személyi kultuszerű filmet csinálnának bármiből is. Tehát sokkal inkább az országra és a népre, a tajvani nemzetre koncentrálnak, és Tsai Ing-wen, a korábbi elnökasszony, mint egyfajta a vezércsillaga ennek a népnek tűnik fel a maga valójában az ő küzdelmes politikai pályájával és mindazokkal a törekvésekkel, amikkel segítette azt, hogy Tajván láthatóbbá váljon a világ térképén. Úgyhogy egy érdekes érzésem volt, ennek megfelelően egy büszkeség, hiszen egy női politikusról beszélünk, de rögtön kapcsolt bennem ez a nagyon érdekes szokás, hogyha egy politikusról is szólna egy film, akkor is inkább az országról szól, itt jelen esetben Tajvánról.
Azok az emberi történetek, ami a filmből ki is derül, hogy milyen lehet az, hogy mondjuk egy olimpiai bajnok nem használhatja a zászlóját, himnuszát, mint sportoló. Évtizedek óta ez egy tabu, hogy Tajván egyáltalán milyen szerepet tölt be a világ működésbe. Tehát nekem ez a film egy elképesztő, érdekes érzelmi adalékot adott hozzá a meglévő, csúnyában nem száraz tudásomnak. Neked volt-e bármilyen ilyen típusú személyes érzésed a filmről?
Abszolút, ugye én kint is voltam 2024-ben hónapokon át Tajvanon, ott dolgoztam, tehát nem turistaként vettem részt az ország életében, hanem ugye mindennapokban. És volt alkalmam nagyon sokféle helyzetből megtapasztalni a tajvani nemzetnek a működését, ugye benne a munkahelyen is, de amikor az ember kirándul, vagy az országot járja, akkor az odafordulást is, azt az örömet, hogy külföldiként oda megyünk, tehát borzasztó szeretve érezhetjük ott magunkat. Ugye egy szigetről beszélünk, egy kicsi szigetről a világ túlsó felén, amelynek a legfontosabb identitás eleme az az, hogy ott demokrácia van. És ezt borzasztóan tudatosan ápolják is a mindennapokban, a sajtóban is. És én akkor is ott voltam, amikor ez az olimpiai tehát megaláztatás történt, mert azért szerintem az, hogy valaki tényleg a saját identitását nem tudja megélni egy ilyen világra szóló teljesítmény közben, azt gondolom, hogy egy nagyon sajátos és nagyon szomorú helyzet. Viszont akkor is ott voltam, amikor ezek a bajnokok visszaértek az ő anyaföldjükre, Tajvára, és katonai gépekkel kísérték őket. Tehát ez hatalmas és hatalmas ünneplő tömeg várta őket, és mindenhol tényleg zúgott a Tajván. És borzasztó nagy eredményeket tudnak ezek az emberek felmutatni, a tajvani nemzet is, a tajvani sportolók is, a tajvani művészek is, és én végig kíváncsi voltam rá, miközben kint dolgoztam, hogy honnan veszik ezt a rengeteg energiát, hogyan képesek arra, hogy ennyire kiálljanak magukért, a demokráciájukért, hogy ennyire befogadóak és elfogadóak legyenek. Tulajdonképpen formálisan is ezt kutattam, a tajvani demokráciát kutattam, de az ottani mindennapokban is folyamatosan ezt néztem, hogy hogyan jelenik meg az ő identitások a kultúrájukban, a szokásaikban, a külföldiekhez való odafordulásban. Hatalmas élmény volt, azt gondolom, és ha valaki megnézi ezt a filmet, és velem is ez történt, hiába éltem ott hónapokig, amikor megnéztem ezt a filmet, tanultam belőle. Tehát amit említettél is, hogy szerintem a tajvaniak amúgy is képesek rá, hogy ne csak az embernek a szürke állományát mozgassák meg, hanem a szívét is, tehát az érzelmeket is. És azt gondolom, hogy ez a film, ez egy jó példa arra, hogy ők hogyan működnek.
Ami nekem őszintén bevallom, egy szégyen volt, hogy nem voltam teljesen tisztában az államformájával Tájvánnak korábban, és egyből, amint utána kezdtem nézni, meg hát a film is ugye erről adott sok információt, hogyha jól mondom, de kérlek javíts ki, hogy 87 óta nevezhetjük demokráciának, és egyből kapcsolt az agyam, hogy hát végülis Magyarország 89, hogy na most akkor a két ország egymáshoz viszonyítva, talán több ponton is, amire majd rá fogok kérdezni később, de hogyan nevezhetnénk egyfajta testvértörténetnek? Neked mi a véleményed?
Igen, hát nem lehet minket nem összehasonlítani, mert valóban egyszerre léphettünk a demokrácia útjára. A különbség az az, hogy ők még mindig ott vannak, és egyre inkább, és az élet egyre több területét hatja át a demokratikus működés. Annak minden hangosságával. Nagyon kedvesek voltak, többször kérdezték, hogy nem vagyunk túl hangosak, hát ott a parlamentben elképesztő jelenetek vannak, tehát volt olyan, hogy egy parlamenti képviselő nem csak, hogy kirohant egy törvényjavaslattal, de volt, hogy meg is ette, szóval, hogy egész elképesztő megélések vannak ott a szenvedélyek szintjén is. És én azt gondolom, hogy többen értettünk egyet azzal, hogy a demokrácia úgy jó, ha hangos, és úgy jó, hogyha ha mindenki mondhatja a véleményét, és tényleg mondják is. Interjúztam az országban, és mindenki bátran kritizálta saját magát, tehát magát az országot, elmondta, hogy igen, ezt jól csináljuk, hát ezzel még haladnunk kell, tehát, és nem lehet nem összehasonlítani azzal a folytogató légkörrel, amit itthon nagyon sokszor megélünk, hogy az emberek lehalkítják a hangjukat, hogyha valami rázósabb téma szóba kerül, és azt gondolom, hogy ez így jó, ahogy van ott kint, hogy igen, szól a demokrácia, és hangos. Ahogy említetted is az elején, valóban ez a történet akkor érkezett egy új fázisba, amikor a Kuomintang a szigetre átment, tulajdonképpen elmenekült a szárazföldet akkoriban leuralni kezdő, szép magyar mondat, kommunista párttal szemben. És az a helyzet, hogy az a sziget azonban nem volt már akkor sem lakatlan, tehát ott több hullámban történtek különböző betelepedések, meg őslakosok is laktak. Ma, hogyha jól tudom, 16 elfogadott őslakos közösség van Tájvánon, és az ő elfogadási procedúrájuk az folyamatosan zajlik, ugye nyelvekkel, kultúrákkal, mindennel együtt, és pont Tsai Ing-wen, aki a filmnek egy központi figurája, volt az, aki hatalmasat lépett előre ezen a téren, hogy az őslakos közösségeknek elkezdte megadni azokat a jogokat, nem csak politikai jogokat, de minden mást is, meg bocsánatot kért azokért az atrocitásokért, amik történtek. Szóval nagy lendületet vett ez a történet, de a kutatásomból is az derült ki, hogy ez is egy olyan terület, amiben vannak sikerek, de még további tennivalók vannak. Tehát ez egy ilyen történet. Tehát csak arra akartam utalni, hogy Tájván története nem 49-szel kezdődött, hanem jóval korábban is voltak ott, ugye kolonizációk, jöttek a gyarmatosítók, előtte az őslakosok, kínaiak is jöttek már korábban, és ennek az egész csodálatos egymásra találásnak és találkozásoknak a fejlődéséből alakult ki az a tájvani nemzet, ami ebben a filmben is folyamatosan ott van. Ugye érdekes az identitás kérdése. Most már a tájvani lakosok túlnyomó része tájvani identitásúnak vallja magát, és ez egy nagyon fontos forrása is a demokrácia tudatnak, hogy van egy egységes identitás, a tájvani identitás. Tehát igen, azt mondják magukról, mi tájvániak vagyunk, és nem kínaiak, meg nem mindenféle más, hanem tájvániak. Fontos megemlíteni, ha már így szóba hoztam a korábbi évszázadokat, a japán gyarmatosítást is. Az különösen érdekes volt, és nagyon sokat adott egyébként a szigetnek. Ha jól emlékszem, 1895-től 1945-ig tartott, és nagyon érdekes, hogy talán ez a szerencséje is volt Tájvánnak, hogy egy ilyen mintagyarmatot akartak létrehozni. Tehát tényleg a víztisztítástól elkezdve az oktatáson át nagyon sok innovációt vezettek be a japánok, és a mai napig egy nagyon erős szövetség van Tájván és Japán között. Egyébként amennyire ott tapasztaltam ott a nyári időkben, egyik kedvenc turista ország a tájvániak számára Japán. Sokan mennek oda megnézni, a kultúrát tanulni, és nagyon érdekes, mert hogy például a tájvani metrón különböző nyelveken mondják be, hogy milyen megálló következik, elhangzik a kínai nyelven is, elhangzik őslakos nyelveken is, angolul is, és délen úgy tapasztaltam, hogy japánul is bemondják, tehát érdekes egymás mellett élése van itt a különböző élethelyzeteknek, identitásoknak, emlékeknek. Nagyon sokszínű szigetről beszélünk.
Erre majd még picit visszatérlek mindenképpen, de egy korábbi mondatodra reagálva és kérdezve egyből, nekem nagyon fura, inkább úgy mondom, hogy bennem nagyon fura zavarként él az, hogy ez a nemzet működése hogyan biztosított hatékonyan, hogyan lehet egyszerre ilyen vezető nagyon sok területen, nem WHO tag, ha jól tudja, ENSZ-ben sem tag, hogyan lehet egy ilyen országot működtetni, te mit tapasztaltál, vagy mit tudsz erről, hogy ami ennyire egy ilyen, mint egy ilyen elhallgatott fekete pont ott a térképen, de mégis nagyon jelentős pont, aki nélkül most már a modern világ elképzelhetetlen lenne.
Igen, itt több mindenki kívánkozik belőlem erre a kérdésre válaszolva, mert az első dolog, ami eszembe jutott, hogy azt is meg kell említenünk, hogy természeti katasztrófák folyamatosan sújtják ezt a szigetet, tehát a földrengésektől elkezdve, de ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan szintű földrengések vannak, hogy az ilyen állandó program. Tehát megyünk a metrón, földrengés van, akkor ez egy kicsit lelassít a metrón, és menjünk tovább. Ezek a kicsi földrengések. De a különböző tájfunokon át, tehát amikor kint voltam, akkor is jött egy tájfun, meg egy másik kezdődött, akkor, ahogy említetted, és ott van a kínai fenyegetés is. Szóval az országot folyamatosan így létében veszélyezteti tehát egyrészt ugye a kínai nyomulás onnan nyugatról, nekik igen nyugatra van, másrészt pedig természeti katasztrófák is folyamatosan jelen vannak, bámulatosan együtt élnek ezzel. Uh-huh. Tehát olyan ellenállás, vagy olyan megküzdési képesség, inkább azt mondanám, olyan megküzdési képessége van ennek a nemzetnek, amiből tényleg tanulnunk kell. És én is feltettem ezt a kérdést az interjúkban, hogy honnan van ez az energia, meg ez a tudatosság. Szóval egyrészt azért azt szeretném elmondani, hogy ott a politika teszi a dolgát. Tehát olyan a demokráciának, hogy tényleg egy magas, nagyon fejlett szintje van jelen Tájvanon. Mindenre, ami lényeges, csinálnak bizottságot, de az nem ilyen elfekvő bizottság, hanem az tényleg dolgozik. Tehát eredményeket kell felmutatni. Kemény a politika, tehát adják egymásnak rendesen az ívet, abszolút zajlik ez is, kontrollálják egymást, fegyelmezik egymást. Ott is két ilyen nagyobb párt van, meg mindig van egy harmadik, aki úgy bejön a képbe. Szokták mondani, hogy ha egy ciklus túlél, akkor érdemes vele foglalkozni, mert ez a harmadik erő általában úgy váltják egymást. De ami nagyon fontos ebben a megküzdési képességben, az a civil társadalom. Tájvanon egy nagyon jelentős, aktív civil társadalom van jelen, amely folyamatosan figyel arra, hogy az ügyek képviselve legyenek, folyamatosan együttműködnek egymással is, tehát tényleg egy hálózatot képeznek, és folyamatosan bekapcsolódási lehetőséget kínálnak azoknak az embereknek, akik úgy érzik, hogy azon a területen aktívak kívánnak lenni. Tehát bámulatos az önszerveződő képességük is, és azt gondolom, hogy ez a kettő, hogy egy olyan demokrácia, ami nem csak a nevében, hanem tényleg működik, a másik pedig egy ezt kontrolláló civil társadalom, ami folyamatosan figyelmezteti a politikát arra, hogy mi a feladat, vagy mi lenne a feladat, ez azért egy elég erős működést tud biztosítani egy ilyen helyzetben.
Az a folyamatos kérdés bennem, hogy most mondod mindezt, meg a film alatt is, tehát igazából csak erősíted bennem ezt a kérdőjelet, hogy miért van az, nem célom magyar párhuzamokat keresni, de mégiscsak így magyar emberként ez egy fájó pontként élem meg, hogy most természetesen van a valós és az állított vagy vélt veszély, amit jelen esetben mondjuk a magyar kormány Brüsszelnek titulál, ott nyilván ott egy valódi kínai fenyegetettség. Mégis azt látom, hogy most ha megnézzük a két országot egymás mellett, itt mit látok? Apátiát, egy befelefordulást, egy aktivitás teljes hiányát a társadalomban. Mi különbözteti meg ezt a két nemzetet? Te tudsz erre esetleg valami mondani?
Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amit felhoztál, és természetesen én is magyarként voltam jelen a tájvaniak életében, és én magam is azzal a céllal mentem ki, hogy tanuljak abból, amit ők tudnak. És az egyik, amit meg kell említenünk, hogy teljesen más történelmünk van. Mi is küzdöttünk sok hódítóval, de az azért teljesen más jellegű küzdelem volt, de talán mégis fontosabb az, ami itt a 20. században történt. ott tényleg egy nagyon kemény fehér terror volt, tehát ezt így is hívják, borzasztó kemény elnyomással, a politikai ellenfeleknek a kegyetlen leszámolásával. Tehát, viszont nagyon érdekes, hogy van egy olyan múzeum, amit most emberi jogi múzeumnak neveznek, az a börtön. Tehát annó abba az építménykomplexumba zárták be a foglyokat, mondom, nem lehet a női cellákban nem sírni. Tehát ott olyan szinten feldolgozták ezt a múltat, és emberi jogi múzeumnak is hívják, és folyamatosan változó témájú kiállításokat is bemutatnak az emberi jogok témájában, tehát hogy olyan annyira átitatja őket az, hogy igen, ez a múlt, ezt feldolgoztuk, és ezek az emberi jogi kiállítások emlékeztetnek minket arra, hogy az emberi jogokért mindig küzdeni kell, és mindig ki kell állni. Tehát ez nagyon fontos, hogy őszinték a múltjukkal kapcsolatban, hogy igen, mi voltunk azok, akik ezt a fehér terrort csináltuk, ez volt, ezt lezártuk, most demokrácia van, de nem szabad még egyszer azt a hibát elkövetnünk. Ez a teljes szembenézés a múlttal. A másik, ami szintén nagyon fontos, hogy ugye az ázsiai tigrisekre emlékszünk, tehát ott egy olyan gazdasági csodát csináltak ez alatt, a fehér terror alatt egyébként, amiben nagyon magas szintű oktatás volt lehetővé tették a nagyon magas szintű oktatást az embereknek, és nagyon sok pénz is volt, ami nem volt azok a polgári szabadságjogok, meg a politikai szabadságjogok. Egy példát szeretnék mondani, a Tamkang Egyetemen voltam kint, mondták, hogy anno, ebben az időszakban itt rizsföldek voltak. És akkor az egyetem alapítója elment Amerikába, az Egyesült Államokba, és végigjárta, és azt látta, hogy itt mindenhol egyetemek vannak. Hazajött, és azt mondta, hogy én tőletek megveszem ezeket a rizsföldeket, jelképes összegért, létrehozunk egy iskolát, és a ti utódaitok egytől egyig ingyen tanulhatnak ebben az intézményben, és a mai napig ez így van. Rengeteg egyetemet hoztak létre, olyan erős oktatás van, hogy hát igen, az világszínvonalú, és figyelnek rá, hogy elérhető is legyen. Például a mostani elnöknek egy intézkedése az, hogy a lakhatás ott is probléma a diákoknak, és ott ugye vannak állami egyetemek, magánegyetemek, és a magánegyetemekre sokan azért nem tudtak menni, mert nem tudták a lakhatást kifizetni, ezért hoztak egy olyan intézkedést, hogy kipótolja az állam a különbözetet, tehát lehet menni magánegyetemre, annyit kell fizetni a lakhatásért, mint az államin, a többit az állam kipótolja. Tehát egyszerűen elkép a mobilitás. Tehát amikor van az embernek az az érzése, hogy tanulással előre mehet. Persze így is megy a panaszkodás nagyon helyesen, ugye, hogy ezen kell még javítani, azon kell még javítani, de Magyarországon azért teljesen más szinten éljük meg ezeket a problémákat a magyar oktatási rendszerrel kapcsolatban. Tehát arra utaltam, hogy mindenhol van fejleszteni való, de hát azért máshonnan indulunk. Na most ez Magyarországon azért ez alatt az idő alatt úgy nagyjából szocializmus volt, szintén elnyomás volt, de ugye azt tanították nekünk, hogy elvileg egyenlőek vagyunk, gyakorlatilag pedig volt a párt, amely leuralt mindent, elnyomta az összes többi embert, és egy hazudott egyenlőség volt. Tehát ott kiasították maguknak azt, amit kellett, nagyon sok magyar embert pedig földön futóvá tettek. Nem alakult ki az a polgári öntudat, vagy az a nem alakulhatott ki itt bennünk az a civil társadalom iránti igény, ami ott kialakult annó. Egyszerűen nem ugyanúgy reagáltunk, a helyzet is más volt. És hát az a pénz sem halmozódott fel a polgári középosztálynak a kezében, ami ott tényleg felhalmozódott. Úgyhogy a 20. század, bár mind a ketten elnyomásként éltük meg, máshogy hagyott ott minket, máshogy ért minket el a demokratikus átmenet, és hangsúlyozom, hogy itt Magyarországon nem volt meg az előző rendszer az őszinte szembenézés, mai napig nem is lusztráció, nem rendeztük el ezeket a dolgokat a megfelelő szinten, és a történelmi hamisításnak számos újabb és újabb eleme jön elő a manapság is, tehát hogy ez a mai napig folytatódik, ott kint ez nincs. Amennyire meg tudtam ítélni, ott a fehér terror időszakával alaposan szembenéztek.
Egyéni szinten, nemhogy politikai szinten, meg nem ország, tehát nem akarok ilyen túl nagy egységekről beszélni, személyes családi szerepvállalás, az, hogy kinek az ős, a nagypapája, édesapja, milyen szerepet töltött be. Ahogy az ügynök akták kapcsán, hogy ugye mai napig nincsenek ezek feloldva, titkosítva vannak, és ez megint ez egy apró mintája, csak annak egy fontos, de mégiscsak nevezhető a jelenünk szempontjából apróságnak, hogy mennyire nem nézünk szembe a múlttal. Erről nem tudom, hogy te mit gondolsz.
Szerintem ez nem véletlen, hogy a lusztráció nem tudott Magyarországon megtörténni. Emlékszem, még képviselői korunkban hányszor nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot. És itt két dolog fontos. Az egyik a nemzetnek a belső megkönnyebbülése. Tehát az, hogyha ezeket a csontvázakat kirakjuk, akkor megküzdöttünk ezzel a démonnal. A másik az, hogy ezek az emberek ott vannak, és a leginkább zsarolhatóak. És erre nem lehet egy szabad demokratikus társadalmat felépíteni. Ez a probléma ezzel. Nagyon sokszor alakítottuk át mi magunk is a lusztrációs javaslatot, hogy tényleg ne legyen az, hogy csak azokat ítéli meg a társadalom, akik beresodródtak ebben a helyzetbe, hanem tényleg a lényegre koncentráljunk. Semmilyen szinten nem kaptunk politikai támogatást azoktól az erőktől, akik annó leginkább ellene voltak az akkori rezsimnek. Tehát ez nem lehet véletlen. Mondom még egyszer, azok az emberek ma is ott vannak, és zsarolhatóak. És ez egy komoly politikai fegyvertény lehet bárkinek, aki ezzel a helyzettel élni, vagy visszaélni akar.
Igen, az örök kérdés persze az, hogy és élnek-e vele.
Ezt ebből a székből nem tudjuk megítélni, csak azt látjuk, hogy nem véletlen, hogy nem akarják megcsinálni, mert ilyen véletlenek nincsenek.
Pontosan. Te hogy kerültél ez a témához, Tajvanhoz közel?
Igen, ezt szemetesen úgy szoktam megfogalmazni, hogy amikor a jelenlegi kormányfő elkezdte a keleti nyitását, én magam is elkezdtem a sajátomat, csak az engem Tajvanra vezetett. Én azt látom, hogy a demokráciák szerte a világon most már egyre inkább kihívásokkal küzdködnek, és azt gondolom, hogy nem haszontalan tanulnunk egymástól. Nagyon érdekes, hogy Magyarország számára pont egy messze tényleg Ázsiában működő demokrácia lehet egy nagyon fontos tanulási pont. Én azt gondolom, hogy ez így van. Nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Én magam személyesen megtettem ezt, és igyekszem hazahozni ezt a tudást, amennyire csak lehet a honfitársaimnak, mert meggyőződésem az, hogy a demokráciáknak segíteniük kell egymást. És ugye nekünk itt Oroszország árnyékában, tehát nagyon közel vagyunk a tűzhöz, hogy így fogalmazzak sajnos, pusztító háború zajlik a szomszédunkban, egy agresszor döntése nyomán. Nekik ott van ugye az egzisztenciájában, tehát létében fenyegetett nemzet. Tajvan így ez az állandó jelzője. Kína folyamatosan ott van, és állandóan úgy mondja Kína, hogy vissza akarja őket szerezni, pedig a kommunista Kína soha nem uralta Tajvant. Tehát ez fontos, hogy nincs újraegyesítés, nincs. Ott csak agresszió lenne, hiszen a kommunista Kína soha nem uralta Tajvant. Tehát az egy épp olyan agresszió lenne, mint amit itt tőlünk keletre éppen látunk. Tehát nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy egy ilyen diktátornak a szomszédságában működő demokráciának figyelnie kell arra, hogy hogyan tudja megtartani önmagát. Hát Magyarországnak nem sikerült, tehát mi most már 18 óta a mérések szerint a 19-es elemzésekben már olvasható, hogy Magyarország választási autokrácia. Tehát mi már kisodródtunk a demokráciából. De igenis, hogy van nagyon sok magyar ember, aki demokráciában akar élni. Nagyon fontos az, hogy ki kell állnunk azért, hogy Magyarországon újra demokrácia legyen, és körülöttünk vannak még demokráciák, akik szintén közel vannak a pusztító putyini helyzethez. És talán, hogy rövidebben fogalmazzam meg ezt a hosszú blokkot, én azt mondanám, hogy nagyon fontos nekünk itt Magyarországon, hogy tanuljunk Tajvantól. Jelenleg mi 2019 óta a mérések szerint, nemzetközi mérések szerint választási autokrácia vagyunk. Tehát nem teljes diktatúra, de már nem is demokrácia. Tajvan viszont a világ egyik legfejlettebb demokráciája, és fontosnak tartom, hogy a világ demokráciái, vagy azok a választási autokráciák, akik még szeretnének demokráciák lenni, segítsék egymást. Én azért gondolom, hogy tréfásan, vagy egy kicsit szellemesebben szoktam úgy megfogalmazni, hogy amikor Orbán Viktor elkezdte a saját keleti nyitását, én is elkezdtem a magam keleti nyitását, és azt Tajvanra vezetett, mert tényleg azt gondolom, hogy van egymással dolgunk, és nem csak a gazdasági kapcsolatokra utalok, bár azok is nagyon-nagyon fontosak, és politikai szempontból pedig azért is fontosak, mert minél több közös érdekünk van, annál több közös pontot tudunk találni egymás segítésére, és még fontosabb az, hogyha az egész értékeken alapul, akkor a kutatások szerint is tartósabb tud lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy főleg Közép-Kelet-Európa bölcsen teszi, hogyha megpróbál Tajvannal együtt működni, és egyébként pedig én azt gondolom, hogy Tajvanra mindenkinek figyelnie kell. Egyrészt a fizikai pozíciója is olyan, tehát a földrajzi elhelyezkedése, hogyha Tájván valamilyen okból elesne, akkor megbénulna a jelenleg ismert gazdasági működése, szállítmányozás a világon. Másrészt pedig olyan technológiájuk van, amik, hogyha kínai kézre, vagy bármilyen elnyomó hatalomnak a kezére kerülnének, akkor azt gondolom, hogy nekik sokkal könnyebb dolguk lenne az olyan jellegű ellenőrzött társadalomnak a létrehozásában, amivel ők maguk jelenleg kínai területen kísérleteznek, és sajnos egyre magasabb szinten űzik.
Utána néztem, hogy 2012-től 21-ig a pár száz millió eurótól eljutottunk a 1,5 milliárd eurós kínai tőkéig, ami beáramlik Magyarországra, majd 21 és 23 között ez már a 4,5 milliárd eurót elérte, hogyha a számok, amiket találtam, pontosak, és ehhez még nem emeli ki a forrás, hogy ez a plusz 1 milliárd eurós hitel, amit most a kormány folyósított azért, hogy kiesett EU-s pénzeket pótolja. Tehát itt akkor, hogyha nézzük itt egy 4,5-5 milliárd euróról biztos beszélünk, ami az elmúlt pár évben beáramlott Magyarországra, míg 7-7,5 milliárd eurót tart vissza az Európai Unió. Átadom a szót, csak hogy erről tudná esetleg a gazdasági kapcsolatokról egy kicsit beszélni.
Hát ugye egy nagy fejfájásunk lesz ezzel kapcsolatban, ugyanis azért itt van egy nagy probléma ezekkel a kínai hitelekkel. Van egy személyes élményem is, hogy a szabad a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatos pereimre utalni. Ugye annyit szerettem volna csak megtudni, egy ellenzéki képviselő ugye mit remélhetett abban az időben, megállítani nem tudtuk a folyamatot, de hogy legalább tudja az adófizető magyar állampolgár, hogy egészen pontosan milyen kondíciókkal szerződött le a Budapest-Belgrád vasútvonal rekonstrukciójára folyósított hitellel a kínai állammal a magyar állam. Hát ezt nem tudtuk megtudni. Gyakorlatilag az történt, hogy ha jól emlékszem, igen, első fokon nyertem, aztán vesztettem, aztán utána, nem, először vesztettem, aztán nyertem, és utána megint vesztettem a kúrián, mert ugye jellemző, hogy minél följebb haladunk az igazságügyben, annál kevesebb esélyünk van arra, hogy olyan eredmény szülessen, ami valóban justíciának is kedves lenne. Úgyhogy nem tudhatták meg a magyar állampolgárok, hogy egészen pontosan ez a hitel mennyibe fog neki kerülni, és milyen kondíciókkal kapta meg az ország. És ez a nagy probléma ezekkel a kínai hitelekkel, hogy nagyon átláthatatlanok. És ezeket valamikor vissza kell fizetni, valamikor törleszteni kell. A másik pedig az, hogy, és szintén ez a Budapest-Belgrád vasútvonalas történet mutatott erre rá, hogy én magát a külügyminisztert szembesítettem azzal, hogy az ő felelőssége az, hogy kikéri a kínai féltől azt, az engedélyt, hogy ezeket a számokat nyilvánosságra hozhassa. És az volt a külügyminisztériumnak az indokolása, hogy rontaná Magyarországnak az együttműködési lehetőségeit Kínával az, hogyha egy ilyen lépésre sor kerülne. Tehát azért azt hiszem, itt ér véget a magyar szuverenitás, hogyha a kínai fél mondhatja meg azt, hogy ezek a számok nyilvánosságra kerülhetnek-e vagy sem. Rövidebben elmondva ez a történet, tehát mi a legnagyobb problémánk a kínai hitelekkel az, hogy teljesen kontrollálhatatlanok az állampolgárok részére, és teljesen átláthatatlanok. Nem tudjuk, hogy mikor és mennyit kell majd visszafizetnünk, és azt sem tudhatjuk, hogy ha nem teljesítésre kerül sor, akkor esetlegesen, ha vannak zárt klauzulák, akkor a magyar infrastruktúrának, a nemzeti infrastruktúrának esetlegesen milyen elemei kerülnének kínai kézre. Nagyon komoly problémák vannak ezekkel, és én azt gondolom, hogy masszívan a magyar jövőnek a felélése zajlik kínai hitelek kapcsán, és nem tudunk semmi biztosat ezzel kapcsolatban, nem csak én, nem csak ön, nem csak mit, akik erről beszélgetünk, hanem nagyon sokszor azok az emberek sem, akik sokkal közelebb vannak ezekhez a folyamatokhoz, ezek teljesen átláthatatlan folyamatok. Jellemző egyébként a Budapest-Belgrád vasútvonal rekonstrukciójával kapcsolatban, hogyha összehasonlítjuk a paksi bővítéssel, ami, ha jól emlékszem, hogy 2014 évelei történet volt, akkor még szavazott róla a magyar parlament, magáról az aktusról is, meg magáról a hitelről is. Nem sokat tudhattunk meg az akkori törvényjavaslatokból, de legalább volt egy szavazás. Na most a Budapest-Belgrád vasútvonal rekonstrukciójára folyósított kínai hitelről nemhogy nem szavazott a magyar parlament, de még bíróságon se tudtam kiperelni. 3 fokon ment végig a történet, és a kúrián végül elmeszelték, azt mondták, hogy nem kaphatom meg az adatokat, és ezáltal senki nem kaphatta meg, mert ugye ezt képviselőként pereltem. És a hivatkozás is maximálisan szembe ment a magyar szuverenitás szempontjaival. Maga az egyébként, hogy egy kínai fél dönthet arról, hogy egy magyar adófizetők pénzéből épülő projekt nyilvánosságra hozható Magyarországon vagy nem, az önmagában azt mutatja, hogy itt a magyar szuverenitásnak vége, kész, nincs. Ez a kínai szuverenitás innentől elkezdve az ő érdekeik szerint történik, nem a magyar érdekek szerint.
Arról mit gondolsz, az nekem nagyon fura tapasztalás volt, hogy ugyanez volt a Fudán kapcsán, és ott mégis az sikerült, legalábbis egy átmenetileg, most nem tudom, mit tartogat etén a jövő, de hogy késleltetni, megállítani. Mi a különbség? Kinek volt nagyobb érdeke, vagy kinek fűződött nagyobb érdeke a vasúthoz, mint akár egy Fudánhoz, amiről ugyancsak sokat cikkeztek, persze pontos információ ott se került napvilágra, hogy most mit a konkrét célja Kínának ez egyetemmel, csak hát ugye ötletek voltak, de mégis mit gondolsz, hogy miért, mitől volt ez, hogy a Budapest-Belgrád az kevésbé keltett ki nagyobb társadalmi felháborodás, mint a Fudán?
Ugye itt találgatunk, masszívan találgatunk, ez a legnagyobb probléma egyébként az én politikai ízlésem számára ezekkel az ügyletekkel. Most túl azon, hogy a másik probléma az az, hogy elvisz minket a saját természetes és történelmi szövetségi hálónktól, az európai és az euróatlanti szövetségi hálótól. Találgatunk. Amit láttunk a Fudán kapcsán az az, hogy Budapestre összpontosult az a beruházás, és budapesti emberek, a budapesti főpolgármesterrel, aki emlékszem, egy mici mackót tartott a kezében, ami ugye a kínai szimbolikus nyelvezetben, ahol nem lehet a kínai elnököt szó szerint nevezni és úgymond kritizálni, az az ő beceneve, a mici mackó. Tehát azt szokták hasonlítani, ezért volt a budapesti főpolgármester kezében annó a mici mackó. Tehát egy nagyon kemény ellenállás bontakozott ki a fővárosban. És én azt gondolom, hogy ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az egy kicsit parkoló, kicsit nem tudjuk mennyire, de parkolópályára került az a történet. Én szerintem az ilyen rendszerekkel kapcsolatban a legfontosabb az az ellenállás. Tehát az, hogy azt mondhatni, hogy eddig és nem tovább. Ha nincs meg ez az érzés ezekkel a projektekkel kapcsolatban, mennek tovább az akár diktatúra, akár autokráciáról, ha beszélünk. Ha nincs egy nagyon kemény ellenállás, akkor az megy tovább. A Budapest-Belgrád azért egy más jellegű ellenállásba ütközött. Emlékszem, ott a parlamentben is olyan emberek is kritizálták azt a projektet, akivel egyébként más politikai kérdésekben egyáltalán nem értünk egyet, hiszen teljesen látszott az, hogy egy teljes ráfizetés az a soha meg nem térülő projekt az a magyar emberek számára. A Fudán pedig egy olyan iszonyatos, tehát belement volna a magyar felsőoktatásnak a teljes pénze. Tehát ez teljes őrület. Meg ugye elvitte volna a diákvárostól magát a helyet is, hogy ott a vidéki kollégista diákok számára tudjanak lakhatási feltételeket teremteni. Tehát számos ponton lehetett azt kritizálni a nemzetbiztonsági kérdésekről, hogy ne is beszéljünk. Én tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon jó ütemben, egy nagyon határozott ellenállás tudott a magyar társadalom a Fudának kapcsolatban felmutatni, ami esetleg még találkozhatott a kínai fél számára finanszírozási kérdésekkel is, hiszen azért a kínai gazdasággal kapcsolatban az ő növekedési lehetőségeik, meg gazdasági problémáik azért nem teljesen egyértelműen kommunikáltak, tehát vannak ott bőven gazdasági nehézségek Kínán belül. Az, hogy a statisztikákat mennyire megbízhatóak, azt nyilván mindenki kezelje fenntartásokkal, de azért ami számok, amiket ismerünk, azért azt mutatja, hogy van ott mit megoldani, van ott mit kezelni Kínán belül is.
Ami bennem egy folyamatos feszültséget okoz így magyar állampolgárként, magyar emberként, és nem utolsó sorban európai állampolgárként. Egyre komolyabb konfliktusok alakulnak a világon, itt van mellettünk, a szomszédunkban Ukrajna, háború zajlik, az, hogy milyen kapcsolatot ápol Oroszországgal, ez egy elég szomorú képet mutat. Egy esetleges konfliktus esetén mi hova kerülünk? Ma Magyarország, NATO tagország, mégis azt érzem, hogy egy egyre bizonytalanabb helyzetbe kerülünk, ahol kicsi hal Magyarország ahhoz, hogy majd lehajolnak érte. Mit gondolsz erről?
Két dolog fontos szerintem. Az egyik az, hogy Magyarországnak egyértelmű pozíciója van a NATO-ban. Tehát jelenleg a NATO működik, azon vannak, hogy működjön a lehető legtovább, a lehető legerősebben. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik, az valóban nagy probléma, hogy, és én is abszolút annak látom, és az egész eddigi munkásságomon ez így végigvonult, hogy nem a saját Szent Istvánig visszamenő értékválasztásunknak megfelelően politizál a jelenlegi kormány, ami egyébként elég meglepő volt, mert azért mégis az eredet mitosz ennek a Fidesznek, az valahol ott a Hősök terén a Tavárisi Kanyec, tessék választani, mindenki menjen haza, című történet volt, és ennek lett egy totális átfordulása az, amit most látunk. Az, hogy a magyar belpolitikában most kieleződött a helyzet, és egy nagyon kemény kihívót kapott Orbán Viktor és az ő kormánya, az azt gondolom, hogy az ő saját eredetüknek, identitásuknak a megcsúfolásával is egyébként összefüggésben van. Mert lehet propagandával szembe menni a valósággal egy ideig. De amikor már pénztárca kérdésekről van szó, meg már teljesen védhetetlen helyzetek alakulnak ki, akkor azt gondolom, hogy nem lehet arra készülni, hogy ezt a végtelenségig lehet csinálni. Tehát azért én fenntartanám Magyarországnak azt a lehetőséget, hogy véget vessen ennek a helyzetnek, lehetőleg minél előbb, és nem minél később, mert azt gondolom, hogy ez nem egy biztonságos helyzet Magyarország számára, hogy egy ilyen kormányunk van. Az én hangom az mindenképpen kisebb, mint a propaganda hangja. De az összes történelmi tapasztalatunk azt mutatja nekünk, hogy tudnunk kell a jó oldalra állni, és most jelenleg nem állunk a jó oldalon. Ez egy lehetetlen helyzet, mert valóban, mint említettem, szerencsére és tudatosan NATO tagok vagyunk. De az, hogy most folyamatosan olyan szerződéseket kötünk a kínai féllel, és elnyomó országokkal, és ez az egész moszkvai hazajárogatás, és békemisszió, stb., ez minket kivisz ebből a szövetségi körből. És ez gyengíti azt a szövetségi kört is egyébként. És teljesen logikus, hogyha ilyenkor azt mondják, hogy eddig és nem tovább. Szóval itt egy olyan forgatókönyvek kerülnek elő, amik nem előnyösek Magyarország számára. Az, hogy ilyen az infláció, és hogy ilyen gazdasági helyzet van itthon, és tényleg magukból rengeteget adó magyar emberek működtetik még ezt az országot úgy, ahogy működtetik. Ez nem véletlen, tehát ez ennek a kormánynak a tudatos döntése, és ennek a kormánynak a tudatos döntéseinek a mellékhatása. Tehát itt ez kialakult ez a helyzet, ebből valamilyen irányba előre kell mozdulni. Én nagyon remélem, hogy kialakul majd egy olyan konszenzus a társadalomban, és nyilván ezt segíteni kell minden eszközzel, hogy nem egyfajta magyar átok az, hogy itt ilyen gazdasági helyzet van, hanem ez egy tudatos kormányzati politikának az eredménye. Az ilyen rendszereknek egyébként a korrupció az mindig a kísérő jelensége, az autokráciának a fizetése, tulajdonképpen a korrupciós rendszer. A demokráciák a maga kontrollmechanizmusaival előbb-utóbb az olyan politikusokat, akik, hogy is mondjam, saját szakára dolgozgattak, az kivetik magukból. Most a demokráciák világszerte kaptak egy kihívást, egy ilyen helyzetben viszont tényleg segíteni kell magát a demokratikus működést is azzal, hogy akár a civil társadalom nyilvánosságra hozza azokat a különböző elhajlásokat, amik ott vannak, akár a demokráciákban, akár autokráciákban is. Ezért is van egyébként, hogy az autokraták mindig pusztítják a civil társadalmat. Vagy kimegy el civilnek, aki nagyon hisz valamiben, szabad idejéből adja, tudatos állampolgárként viselkedik. Hát az ilyen emberek mindig az autokráciáknak az ellenfelei. Úgyhogy visszatérve arra a kérdésre, és talán egy kicsit megnézve azt is, hogy mi van, ha Tájvánnal van valami, hát egyrészt ne legyen, tehát itt mindenki azon van, hogy ne legyen semmi, és szerintem ez borzasztó fontos. A másik oldalról, ha nézzük, már dolgok már most is vannak, a háborút nem csak fegyverrel lehet vívni. Ebben a században információs háború is van. Ez egy létező konfliktus, dezinformációval, félreinformációkkal működik. Gyakorlatilag megpróbálják megszállni az embereknek a gondolkodását és félrevinni a következtetéseit. Ez a fajta hadviselés, ez zajlik. És egyébként ebből a szempontból is sokat tanulhat egymástól Közép-Kelet-Európa és Tájván, mert amit például Kína próbál csinálni Tájvánon, és ami ellen Tájván a lehető legkorszerűbb eszközökkel és hatalmas társadalmi összefogással folyamatosan küzd, a kutatásomban is írok erről, nagyon hasonló eszközökkel operál a putyini Oroszország itt a régióban. Tehát ezek a fajta gondolkozás hamisító kísérletek, ezek egy tűről fakadnak. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontos tudnunk azt, hogy ez már zajlik. A másik a fizikai része, hát ugye különböző forgatókönyveket szoktak mindenfajta magas katonai tapasztalattal rendelkező, vagy sok katonai tapasztalattal rendelkező, a hadseregben is magas pozícióban lévő emberek felvázolni, hogy mi történhet a különböző a blokkádon át, a megszálláson át, a mindenfajta forgatókönyv van. Mindig el szokták mondani ezekben, hogy Tajvánnak a földrajzi helyzete azért ez egy erős védelmi blokk az ő számukra, tehát nem olyan egyszerű Tajvánt megszállni, mint ahogy azt gondolják. A másik pedig az, hogy a blokkád az is egy létező fenyegetés, és amikor én kint voltam, akkor is ugye jöttek ezek a különböző kínai hadihajók, és akkor ott megpróbálták körbezárni a szigetet, úgymond gyakorlatoznak, és utána elmentek, ez volt az ő gyakorlatuk. Fontos az, hogy miközben mi ott éltünk, ebből igazából nem éreztünk semmit. Tehát nagyon érdekes, hogy a tájvani népnek a mindennapjaiban a munka van benne, az, hogy megyünk egyről a kettőre, védjük az országot, a demokráciánkat, de amikor ez zajlik, én ott is az újságban olvastam erről. Tehát egy teljesen pezsgő élet van, nagyon hasonlít egy budapesti nyári naphoz, ami ott zajlik. Nincs egyfajta állandó szorongás ott az embereken, viszont van egy nagyon tudatos kormány, és egy nagyon tudatos ellenzék is, ugyanis ebben a kérdésben, hogy a szuverenitás honnan van fenyegetve abban az országban, teljesen nemzeti egység van. Senki nem akar kommunista Kína részévé válni ott. Senki nem akar kommunizmust a demokrácia helyett. Itt Magyarországon ugye mi azt gondoljuk sokan, engem is beleértve, hogy a szuverenitásunkat keletről fenyegetik. Mások viszont úgy gondolják, és ezt sok pénzért ki is írják, meg bemondják a rádióikba, a televíziókba, hogy úgynevezett Brüsszel fenyegeti, bármi legyen is az, de nem Európai Uniónak mondják, fenyegeti a nemzeti szuverenitásunkat. Tehát próbálják ebben is megzavarni a gondolkodásunkat. És így azért sokkal nehezebb küzdeni, hogy megpróbálják folyamatosan félrevinni a honfitársainknak a gondolkodását. Így nagyon nehéz küzdeni.
Én nagyon szeretném hinni azt, hogy ez üres fenyegetés marad egyrészt Kína részéről, és nem fog lépni.
De ez egy létező fenyegetés, tehát ezt nem szabad lebecsülni, de ez ellen föl kell lépni, és nagyon érdekes volt azt hallgatni, hogy ugye ott ez egy állandó program. Tehát akár az újságban, a különböző közösségi platformokon keresztül folyamatosan jönnek ezek a dezinformációk, meg hát a katonailag is folyamatosan fegyverkezik Kína. Többen mondták, hogy ki akarnak minket fárasztani, mert ugye amikor jönnek, átlépik ott a szoros, van egy középvonal, átlépik, akkor oda kell menni, intézkedik el, stb. Mondják, hogy ki akarnak minket fárasztani. Hát én azt kívánom, hogy soha ne fáradjanak ki, mert ez a legfontosabb. Tehát ez a legfontosabb ilyenkor, hogyha jön egy ilyen autokrácia, vagy jön egy diktátor, ő mindig megpróbál kifárasztani minket, hogy feladjuk, hogy bezárkózzunk otthonra, hogy ne nézzük a híreket, hogy Tajvan vonatkozásában pedig, hogy úgymond elnagyoltan kezeljék ezeket a helyzeteket. Nem. Tehát minden nemzetnek egy a tanulság, hogy nem szabad elfáradnunk. Energiát kell merítenünk, ki miből tud, akár egymásból, akár olyan programokon, civil életet meg kell próbálni életben tartani, ki a természetből, bármiből is, energiát kell meríteni, mert ezeket a küzdelmeket meg kell vívnunk. Mindenkinek ott, ahol van, és mindenkinek a saját eszközeivel, különben bármelyik nemzetről legyen szó, az elveszik az a nemzet.
Nagyon sokszor lehet, pláne most az ukrajnai konfliktus háború kapcsán is olvasni, hogy próbálják kifárasztani az ott nemzetet, akár azzal, hogy ukrán civil infrastruktúrát támadnak, akár Tajvan kapcsán, amit most pont mondtál. Mint hogyha nem értenék meg ezek az emberek, ezek a diktátorok, hogy aki ennyire eltökélt egy jó ügy iránt, az talán inkább csak megerősíti egy-egy ilyen, nevezném egyszerűen aljas lépés. Nagyon remélem, hogy ez így lesz, ahogy mondom, de hogy ez csak erősíti őket. Ezt te így tapasztalod?
Rendszerint, és a filmben is szó esik erről, hogy amikor jönnek ezek az erős, agresszív megmozdulások Kína részéről, akkor a tajvani nemzet mindig így összekovácsolódik egy kicsit. Tehát a tajvani identitás sem egyik napról a másikra alakult ki. Volt, aki kínainak érezte magát, volt, aki tajvaninak, őslakosnak, volt, aki kettős identitásúnak, és mindig mérték ezt a különböző közén kutatásokban, hogy longitudinálisan, tehát az idők folyamán, hogy hogyan alakul ez. És hát azért ez érdekes, hogy akik még anno a Érdekes azt látni, hogy akik anno Chiang Kai-shek idején jöttek ki, ott volt még több kínai identitású, és ahogy jöttek azok az a nemzedék megjelent, aki már Tájvanon született, tehát a szigeten született, és megtanulta ott berendezni az életét, és ott kialakítani az életfeltételeket, és berendezkedtek utána a demokráciára, úgy alakult ki egyre erősebben a tájvani identitás, megerősödött meg a kínairól a párhuzamos identitás is. Olyan, hogy kínai identitású tájvani nagyon kevés van, tehát ott nagyon kevesen vannak, a legtöbb a tájvani, és annál, annál kevesebb a kettős identitású is. Nagyon érdekes egyébként a vallás is, hát teljes vallásszabadság van, csodálatos ezt látni. Ugye vannak katolikus misék is, oda is lehet járni, van nagyon sokfajta ősi vallás, van buddhizmus, van tényleg mindenfajta vallás, van felsorolni sem lehet, és ez is egy nagyon kedves arca számomra a demokráciának, hogy ezt teljesen szabadon lehet gyakorolni. Olyanok is, akik Kínába úgymond üldöztetést szenvednek, például Falun Gongosok, Falun Dafa, Kín hatalmas, Tájvanon billboardokon hirdetik azt, hogy lehet hozzánk csatlakozni. Ez egy békés meditációs gyakorlat. Úgyhogy tényleg szabad egymást kritizálni, szabad, nem is tudom, olyan politikai viták, olyan heves politikai viták vannak, hogy tényleg azt gondolom, hogy igen, tehát ebben minden benne van, az, hogy fontos nekünk az ország, hogy fontos, hogy mi lesz velünk, hogy fontos, hogy neked milyen nézeted van, ütköztesd az enyémmel. Mondok egy konkrét példát, hogy amikor én kint voltam, a két nagy pártnak az ifjúsági szervezetei rendeztek egy vitát az anyapártjaiknak, mind a három pártból jöttek politikusok, a két nagy, meg a feltörekvő harmadik, meghívták az akadémiai szféra képviselőit is, hogy azért legyen, aki úgymond az akadémia szabálya szerint közelít ehhez, és mi volt a téma? Az, hogy az amerikai elnökválasztások során, hogyha egyik vagy másik jelölt nyer, az mit jelent Tájván számára? Az amerikai kapcsolatok egyébként mindkét pártnak fontosak, és ápolják is. Itt a dialógus Kínával ebben vannak hangsúlyeltolódások, de nagyon érdekes volt ezt a vitát megtapasztalni. Ott ült mind a három párt összes politikusa, érveltek, mondták a magukét, az akadémikus, vagy az akadémiai szféra képviselője is mutatta a különböző gráfokat, teljesen kultúrát volt, és mindenki számára világossá tette, hogy ki mit gondol az adott helyzetről. Tehát itt nem volt párdó, nem lehetett nagyon köntörfalazni.
Ahogy így beszélsz Tájvánról, egyébként tovább erősen ugyancsak azt a film által is erősen sugallt érzést, hogy ez öröm nekik és szomorúság nekünk talán, hogy egy inkább érzem európai társadalomnak Tájvánt, mint akár most jelenleg a magyar társadalmat, ahogy működik így itthon, és amilyen politikai légkör van itthon. Például az a filmben is kiderült, hogy Ázsiában először elfogadták az azonos neműek házasságát. Hogy ennek milyen nagy társadalmi támogatottsága van, és hogy...
De nagyon megküzdöttek érte. Tehát nagyon fontos azért, hogy itt ezt nem kapták készen. Tehát amikor én kérdeztem őket, hogy honnan van ez a sok energia, nagyon sokan mondták azt, hogy hát itt annyian gyarmatosítottak minket folyamatosan, hogy meg kellett tanulnunk az, hogy mi magunknak fontosak legyünk. Ez is az egyik válasz volt az egyik mély interjúmban, és ennek a különböző megközelítései folyamatosan jöttek vissza, hogy mi magunknak fontosak, hogy nekünk ez fontos. És azt hiszem valahol itt van a lényeg ebben az egész történetben, hogy nem szabad valakire várnunk, hogy ő majd megcsinálja helyettünk. Nekünk magunknak kell ezt kialakítani, ha a 20. században nem tudtuk, akkor a 21-ben. De ott kell lenni az elhatározásnak, mert azt hiszem ez az, ami valahogy mindent át tud vinni a másik oldalra. Visszatérve erre a meleg házasság témára, mert ez egyébként az ottani demokráciának valóban az egyik legnagyobb vívmánya, de említettem, hogy azt sem kapták meg egyik percről a másikra, kőkemény küzdelem volt, és egyébként szép találkozása annak, hogy alulról indult, tehát az állampolgárok szintjéről, és Tsai Ing-wen volt, aki mellé állt. Uh-huh. És az alkotmánybíróság, mert kimondta azt, hogy nem alkotmányos az, hogy ők nem házasodhatnak egymással, az azonos neműek. Ez nem alkotmányos. És hiába volt az, hogy a népszavazásnál egyébként azt mondta a tájvani nép, hogy hát mi nem szeretnénk, hogy házasodjanak, nem volt alkotmányos a helyzet, ezért meg kellett oldani, törvényi alapot megteremtették, és utána a társadalom pedig felnőtt ehhez a kérdéshez. Uh-huh. És most már hát magunk is, én magam is láttam, hogy teljesen gond nélkül sétálhatnak, érzelmileg közeledhettek, és fizikailag is közeledhettek egymáshoz az azonos nemű párok. Ez nem, hogy, tehát ez teljesen természetes. Ez nagyon sokféle szituációban lehetett meglátni. Hát itt Magyarországon sajnos itt különböző külföldi ilyen tájékoztatókban lehetett is olvasni, hogy azt tanácsolják, hogy az ideérkező melegeknek, hogy óvatosak legyenek, mert atrocitások lehetnek. Hát ott ilyen probléma egyáltalán nincsen. Olyannyira, hogy nagyon szép volt megélnem, hogy én kint voltam, jártam egy mandarin tanfolyamra is, és ott az egyik ilyen záróvizsgán elmondta az egyik japán lány, hogy azért is érezte magát itt nagyon jól, és azért is jött ide erre a tanfolyamra, és nem máshova, mert ő itt az lehet, aki, ő egy leszbikus nő, és itt társat talált, és hogy neki mennyire sokat adott ezzel Tájván, hogy azt érezhette, hogy ő itt el van fogadva. Minden melléklet és csillag és zárójel és minden nélkül. És azt hiszem ez az, amikor az emberek azt érezhetik magukról, hogy én jó vagyok úgy, ahogy vagyok, és nem kell magamat meghazudtanom, nem kell hazugságban élnem, nem kell rejtőzködnöm semmi. Ez megint adhat egy olyan megkönnyebbülést a társadalomnak, hogy a lényegre tud koncentrálni, hogy hát az ő esetükben valóban az, hogy megvédjék magukat egy nagyon elnyomó hatalommal szemben. És igen, tudnak adni maguknak biztonságot ott belül a szigeten, és elfogadást, és ha szabad így fogalmaznom, szeretetet. Egyébként nagyon kell vigyázni, mert Tájvánban nagyon könnyű beleszeretni, tehát csodálatos hely, a kirándulások és minden, tehát én ott nem bírtam én se otthon maradni, tehát tényleg, amíg kutatni kellett, azt mindent csináltam, de a vonaton is azt csináltam, de mindenhova próbáltam elmenni, mert az a kultúra az egészen páratlan. Teljesen egyedi, semmihez sem hasonlít. Jártam már egy-két helyen a világon, de az, amit ott megtapasztaltam, hát az a természet, ugye vannak nemzeti parkjaik, ez egyébként a mandarin tanfolyamon, amikor anno, most a másfél éve elkezdtem, ez egyik első szó volt, amit megtanítottak. Nem is értettem, hogy ez miért ennyire fontos. Hát megtapasztaltam, hogy nagyon vigyáznak a nemzeti parkjaikra. És egyébként ott Alishan, ami a sziget közepén egy tényleg egy koronaékszerem, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, egy gyönyörűség, hát azok a fák már akkor ott voltak, amikor Krisztus itt dolgozott, működött a Földön. 4000 éves fákról beszélünk. És komoly kihívás a klímaválság. Egyébként ugye beszéltünk a gazdasági helyzetről is, azt nem említettük, de el kell mondani, hogy ami az egyik fő pajzsa, a szilícium pajzs, a mikrocsipek, az egyre kisebb, hihetetlen technológiával épített mikrocsipek Tájvánnak, az borzasztó vízigényes. És már most, meg áramigényes, és már most azon kell gondolkodni, hát nem csak gondolkodni, de lépéseket kell azért tenniük, hogy a hűtést, meg a különböző folyamatokhoz a különböző energia ráfordítást, azt mérsékeljék, mert a klímaválság azért a szigetet is kőkeményen fenyegeti, jót is változik Távol-Keleten bőven a klíma, és hát alkalmazkodniuk kell, és meg kell védeniük a természeti erőforrásaikat.
Még kérdésem, ami felmerült, hogy a magyar diplomácia kapcsolata Tájvánnal, a fesztivált is támogatja Tájván, a Tájváni Kultúri Intézet, sőt, ki kell megkérdeznünk, az egyik legnagyobb kultúrintézetek között az egyik legnagyobb támogató a tájváni. Mit gondolsz erről, mit tudsz erről, milyen kapcsolatokat ápol a magyar diplomácia Tájvánnal?
Nagyon érdekes, mert ugye említetted, hogy az országként való elismerése Tájvánnak, hát ez finoman szóval hézagos, Európában csak Vatikán ismeri el országként való létezését, és ami még külön probléma, hogy különböző nemzetközi szervezetekben se engedik őket teljes jogú tagként, pedig bőven lenne ott feladatuk, és nagyon sokat tudna nekünk segíteni is. Uh-huh. Nagyon tetszett, amikor kint voltam, azt mondták, az egyik amerikai mondta Tájvánról, hogy a legjobb szomszéd a láthatáron Tájván, és ezt azért mondták, mert Tájván tényleg mindenhol segít. És a diplomáciájuk sem lehet olyan, mint hogyha országként elismernék őket. Például nem nagy követségek vannak, hanem kereskedelmi képviseletek. Tehát ilyen máshogy hívják őket. És nagyon-nagyon sokat adnak azoknak az országoknak, ahol ők működnek. És ez nagyon-nagyon fontos. és ösztöndíjak is nagyon szép számmal elérhetőek, és nagyon érdekes az is, hogyha például az ember meg akarja ismerni Kínának a múltját, érdemes Tájvára elmenni, mert hogy rengeteg műkincs ott Tájpej városában, a hatalmas nemzeti múzeumban érhető el, és tekinthető át, hiszen ugye, mint említette, Chiang Kai-shekkel egy nagy hullámban átjöttek a szárazföldről Tájvára a Kuomintangnak az erői. A Kuomintang a mai napig az egyik vezető párt, jelenleg ellenzékben vannak, kormányon a DPP van, a Demokratikus Haladó Párt, és ők vannak egymással egy ilyen folyamatos, mint a republikánusok és a demokraták Amerikában. De mondom, abban a nemzeti kérdésben, hogy kommunista irányítást egyik sem szeretne Tájvánon, abban teljes mértékben egyetértenek egymással. Úgyhogy nagyon élénk a tájvani demokrácia, és nagyon, nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy a tájvani kultúrát megismerhessük, akár itt Európában is. Itt Budapesten is működik például tájvani nyelviskola, ahol kínait lehet tanulni. Én magam is ott tanulom a kínai nyelvet, ott is kezdtem el, és ott is folytatom. És ami nagyon érdekes, nem beszéltünk az írásképről, de sokunkat rabul ejt. Mert ugye a Kínában megváltoztatták, és egyszerűsített kaligráfiát alkalmaznak, írásjegyeket. Tájvanon a tradicionálisat használjuk, ami nekem sokkal logikusabb, mert hogy az egész egy nagyon logikus rendszer, maga a kínai nyelv is, meg az írás is, nem mondom, hogy könnyű. Félreértés nehessék én is, hogy mondjam, nagyon sok energiát bele kell, hogy tegyek, de az egésznek van egy rendszere, és hogyha az ember megtanulja a különböző gyököket, meg a különböző írásjegyeket, egy idő után meg ki tudja kvázi következtetni, hogy körülbelül mit jelenthet az a szó, de hát egy folyamatos tanulás. Mi szoktam mondani, hogy aki kínai tanul, az legalább három nyelvet tanul, de egyrészt beszélnünk kell, és a beszéd sem annyi, hogy megtanulod a szót, hanem annak van egy hanglejtése is, és utána még meg kell próbálnod olvasni, írni azokat a karaktereket is. Egyébként Tájván azt a célt tűzte ki maga számára, ha jól emlékszem, 2035-re két nyelvű ország akar lenni, angol is és kínai is, és azt tanúsíthatom, hogy például Tájpejben, a fővárosban már most angolul minden ki van írva, hogy melyik út, hogyan, pinyin átiratok vannak, tehát segítik a tájékoztatást, és nagyon sokan beszélik az angolt különböző szinten. A sziget déli részén azért elő kell venni a mandarin tudását az embernek, de folyamatosan fejlesztik. Az angol tanítás ott az egy komoly presztízs kérdés a családokban, sok időt, pénzt áldoznak a családok arra, hogy angolul tanuljanak a gyermekek. Ha még szabad ezt hozzátennem a diplomáciához, hogy ez nagyon fontos, hogy ez a fajta kínai örökség, tehát ez a tradicionális örökség, ez Tájvánon keresztül tud tovább élni, hiszen ott van még ez a fajta írásjegy készlet használatban. És azt gondolom, hogy aki ezzel elkezd foglalkozni, ez szintén mágikus rabul ejtheti az embert, mert nagyon sok képességet fejleszt. Sokan mondják, és hajlamos vagyok egyetérteni, hogy szinte olyan, mint egy meditáció ez az írás, és én soha nem fogom megbánni, hogy én ebbe belekezdtem.
Nagyon jó hangulatú végszó volt ez, és hát nekem, hogy a filmről annyi záromondatot személyes véleményt hozzáfűzzek, amit a nézőknek is egy kis inspiráció. Egy olyan ember, aki nem tud sok mindent tájváni kultúráról, nagyon sok mindent tudott nekem adni ez a film. Egyébként is egy nagyon fontos, egy nagyon aktuális kérdés, és nagyon izgalmas volt hallgatni egyrészt az első kézből a tapasztalataidat, meg a tudásod, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél beszélgetni.
Köszönöm, nagyon boldogan és nagyon megtisztelő számomra, és hogyha valakiben kedvet sikerült ébresztenünk abba, hogy ezt a filmet megnézze, azért is ajánlom, mert nagyon nagy tudás, nagyon rövid idő alatt tud ebből a filmből elsajátítani. Tehát ez nem csak szórakoztató, nem csak informatív, nem csak a szürke állományunknak, és nem csak a szívünknek kedves tartalom ez a filmben, hanem egy nagyon komoly lehetőség is arra, hogy egy kicsit tájvániakon keresztül megismerjük Tájvánt, ezt a csodálatos, tényleg mágikus országot.
Nagyon szépen köszönöm, Bernadett, itt voltál, és találkozunk minden kedves nézővel remélhetőleg január 25-e és február 2-a között Budapesten a Mamut moziban, Cinema City Mamutban, illetve még 12 vidéki városban. Minden információt megtaláltok a www.bidf.hu, azaz bit.hu weboldalon. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.